3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt írta, hogy pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. A leköszönő kabinet Magyar Péter szerint teljesen megszüntette a kötelezettségvállalásokra és eszközbeszerzésekre vonatkozó kontrollt, és szabaddá tette a pénzszórást. Magyar Péter a bejegyzésben ígéretet tett arra, hogy a Tisza kormány azonnal visszaállítja a költségvetés felelős pénzügyi gazdálkodását, megállítja az adófizetői pénzek elherdálását, véget vet a lopásnak, a pazarlásnak. Minden minisztériumnál, minden költségvetési intézménynél, minden állami vállalatnál azonnal áttekintik a kiadásokat és a szerződéseket. Pályakarbantartás kezdődött hétfőn a debreceni repülőtéren, ezért péntek reggel 7 óráig szünetel a forgalom a légi kikötőben, közölte honlapján a repülőtér. A munkálatok célja a repülőtéri infrastruktúra hosszú távú, zavartalan működésének biztosítása és a futópálya állapotának folyamatos javítása. A pályakarbantartás során a szakemberek alapos ellenőrzéseket és szükség alapján felújításokat végeznek, hogy a repülőtér mindig a legmagasabb szintű szolgáltatást nyújthassa. A repülőtér tájékoztatta a légitársaságokat a karbantartásról, amelyet úgy ütemeztek, hogy az a lehető legkevesebb járatot érintse. A tervezett munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek. 2024. júliusában a futópályán keletkezett sérülések javítása miatt állították le a forgalmat. Tavaly egy 4 napos leállás volt preventív pályakarbantartás miatt. Erős szuverén szolgáltató kormányzati informatika építését ígéri a Tisza kormány leendő tudományos és technológiai minisztere. Tanács Zoltán a Facebook oldalán úgy fogalmazott, erős szuverén szolgáltató kormányzati informatikát fogunk építeni, ahol a központ feladata nem a piaci verseny megszüntetése és a lopás, hanem az egységes informatikai sztenderek kialakítása, az informatikai fejlesztési és üzemeltetési folyamatok ésszerű megszervezése. Közölte, központilag érdemes kialakítani egy fenntartható, költséghatékonyan üzemeltethető, biztonságos IT architektúrát, amelynek fontos jellemzője, hogy rugalmasan lehet hozzáilleszteni új fejlesztéseket. A leendő tárcavezető kiemelte, ennek a modellnek nagy szabadságot kell hagynia a végeken, a szakterületeknél, mert a saját üzleti problémáikat csak ők értik igazán. Nem kell mindent agyonközpontosítani és mindent gigabeszerzésekbe terelni, ahol mindig csak ugyanaz a 2-3 cég lesz a végén a nyertes. Kifejtette, céljuk az, hogy a kormányzati informatikában ismét vonzó és rangos dolog legyen dolgozni. A nagy tavaszi élelmiszergyűjtés elnevezésű akció keretében országszerte 240 település 437 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat a hétvégén. közölte a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Az Élelmiszerbank hasonló kampányai az elmúlt 20 évben az ország legnagyobb jótékonysági összefogásai közé tartoztak. Eddig több mint 1 millió segélycsomagot juttattak el rászorulókhoz. A mostani akcióval is több 100 millió forint értékű élelmiszer adomány összegyűjtése a cél. A péntek délutántól szombat estig tartó gyűjtésben mintegy 5500 önkéntes vesz részt. A vásárlók a felajánlott tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket vásárolhatnak, majd azt a kijelölt gyűjtőpontokon adják le. Az akcióhoz 4 kiskereskedelmi lánc csatlakozott, olvasható a sajtóanyagban. Nagy György András, az Élelmiszerbank külső kapcsolatokért felelős igazgatója a közleményben kiemelte, a mostani akció során az adományokból várhatóan 3-5 kilogrammos csomagokat állítanak össze, és legalább 50 ezer rászorulóhoz juttatják el azokat.
Az időjárásról.
Csak kevés fátyolfelhő lesz az égen, ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, sőt néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű, de az északi völgyekben kicsit hűvösebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Amor.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma arról hallhatnak, hogy milyen valójában Japánban élni, milyenek a hétköznapok, az egyetemek, és milyen magyarként Japánban dolgozni, beilleszkedni. Vendégünk Bercsényi Kaorin, aki több mint egy évet élt Japánban, és erről az időszakról saját YouTube csatornáján rendszeresen oszt meg emlékeket, tapasztalatokat Japánról.
Nem csak arra szól Japán, hogy ülünk a cseresznye virágzás alatt, matcsát iszunk, mocsit tömünk a szánkba, és mangát olvasunk, és csodáljuk a félisteneket, akik vonul. Hát azért kint élni nem erről szól, és mindenképpen szerintem érdemes egy kicsit földhöz ragadtabban hozzáállni a dolgokhoz. Nem egy anime világba fogunk kimenni. Úgyhogy megtanuljatok japánul, mert az nagyon sokat segít abba is, hogy megértsétek, hogy mi történik körülöttetek, tehát hogy magát az országot és az embereket is jobban meg tudjátok ismerni. A nyelvismerete ez nagyon sokat hozzá tud tenni.
Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Bercsényi Kaorin. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Ez a föld megjelöl, meg is a legelől, megyek én, nagy a fény az elején. Ez a két deci körte a szívemen ül, de a szívtelenül megyek én az idén.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Japánban a mai napig papíron kell jelentkezni az egyetemi kurzusokra. Ez volt az egyik legmegdöbbentőbb élménye Bercsényi Kaorinnak, amikor kint élt Japánban. És ez csak egy sztori a sok közül, amelyeket elmesél ma nekünk. Mit tett például Kaorin, miután lejárt a vízuma, de szeretett volna ott maradni? Mennyire más Japán az animékből megismert, idealizált, cseresznyevirágos képhez képest? Bercsényi Kaorint, a Károli Gáspár Református Egyetem egykori hallgatóját, az egyik tanítványom, Balla Nadine, szegedi kommunikáció szakos egyetemista kérdezte.
Hogyan indult a japán iránti érdeklődésed?
Nálam minden az Inuyashával kezdődött, körülbelül olyan 14 éves koromban. A kölyök klubban reggelente adták az Inuyashát, és én akkor ott nagyon nagy lelkes rajongó lettem, és akkor így kanyarodtam át ugye így az animék világába, és amikor először láttam japán nyelven ugye animét, akkor ott rögtön beleszerettem a nyelvbe, és akkor így elkezdtem a nyelvet is tanulni, szóval így fokozatosan így tágult ez az érdeklődési kör.
És hogy érzed, nehéz a japán nyelv? Mennyire volt bonyolult megtanulni?
Számomra sokkal könnyebb, mint az angol, de azért nehéz mindig erre a kérdésre válaszolni, mert nagyon egyénfüggő, hogy kinek hogyan áll rá az agya. Van, akinek az angol pofon egyszerű, nekem a japán, tehát én a logikáját nagyon gyorsan elkaptam, de nyilván attól is függ, hogy ki mennyire motivált, meg elszánt, úgyhogy sok összetevő szerintem, hogy mennyire nehéz. Az írásjelek nyilván az egy nehézségi faktor, de nyelvtani szempontból szerintem annyira nem nehéz.
És neked mennyi idő volt megtanulni így a nyelvet? Vagy hogyan indult ez az egész nyelvtanulás?
Én magántanárnál kezdtem el tanulni a nyelvet, és akkor úgy döntöttem, hogy érettségi is ezt szeretném választott tantárgyként, úgyhogy én egy olyan másfél éve tanulhattam japánul, amikor leérettségiztem belőle, úgyhogy végül is 4 év anyagát meg lehet tanulni másfél év alatt is, és akkor ezután mentem ki fél évre Tokióba egy nyelviskolába. Az nagyon sokat dobott a nyelvtudásomon, hiszen a nyelvi környezetben sokkal gyorsabban lehetett ugye elsajátítani, hogy az ember minden nap gyakorolta, és tele körülvette a nyelv, úgyhogy az sokat számít, úgyhogy mindenki, aki japánul szeretne tanulni, az buzdítom rá, hogy próbáljon meg anyanyelvi környezetben időt tölteni. Később én az egyetemen is tanultam japánul, és akkor ott volt ösztöndíj lehetőség, amit sikerült megnyerni, és akkor ugye megint egy évet Japánba töltöttem, az megint nagyon sokat segített a nyelvtanulásban.
Először hogyan jött a lehetőség, hogy ki tudj utazni Japánba?
Legelőször én 2011-ben voltam kint Japánban, pont amikor volt a Fukushimai földrengés, és hát nekem ez egy nagyon nagy álmom volt, úgyhogy én eldöntöttem, hogy rögtön szeretnék kimenni Japánba, miután leérettségiztem, így elmentem dolgozni, és összegyűjtöttem elegendő pénzt ugye arra, hogy fél évre egy nyelviskolába ki tudjak menni, úgyhogy én teljesen egyedül vágtam neki legelőször Japánnak.
És amikor már az egyetemen az ösztöndíjjal mentél ki, akkor hogy jutottál hozzá ehhez az ösztöndíj lehetőséghez?
Amikor én jelentkeztem az egyetemre, a Károli Gáspár Református Egyetemen tanultam, én tudtam, hogy itt van lehetőség japán ösztöndíjra, úgyhogy én ezzel a szándékkal is választottam egyetemet, hogy szeretnék kint tanulni. Úgyhogy én az első pillanattól kezdve ilyen nagyon Hermione voltam, és mindig mindent megcsináltam, beadtam, nem kötelező házikat is, vidig jelentkeztem, szóval átmentem ilyen okos tojásba, biztos idegesítettem a többieket, de én nagyon elszánt voltam, hogy én egy ilyen ösztöndíjat el szeretnék nyerni, és hát meghozta a gyümölcsét ez a striberkedés.
Mennyivel másabb Japánban tanulni, mint itthon?
Japánban nagyon nehéz bekerülni az egyetemekre, viszont bent maradni már nem annyira. Tehát én azt gondolom egyébként, hogy itthon többet kellett tanulni, mint odakint. Ugye odakint a japán egyetemistáknak ez egy szabad világ, mert az egyedül olyan időszak az életükben, amikor ugye nem annyira vannak korlátok. Egyenruhában élik le az életüket, már ovitól kezdve bölcsibe is már egyenruhába járnak, és majd, ha bekerülnek egy munkahelyre, valószínűleg ott is meghatározott ugye ruhát kell hordaniuk, így ez az egyetemi évek nekik, amikor tényleg így kicsit szabadak lehetnek, sokan ezért is mennek egyetemre, hogy ott kiéljék magukat, úgyhogy ott már egy lazább világot lehet így megtapasztalni szerintem. De ugye én csak egy évet töltöttem kint felsőoktatásban, úgyhogy azért nem lehet összehasonlítani azzal, mintha egy egész ugye 4 évet valaki ott tanul. Tehát, hogy ott azért a záróvizsgák mennyire erősek, hogy meg legyen a diploma, azt ugye nem tudom.
És valamiben érezted, hogy más lenne a japán oktatási rendszer, mint mondjuk a magyar.
Ennyi idő alatt nehéz belelátni. Náluk ugye tavasszal kezdődnek a fél évek, nem úgy, mint nálunk, hogy ősszel. Úgyhogy el van csúsztatva, kevesebb szünetük van, tehát például nincsen hosszú nyári szünet, mint nálunk. De egyébként hasonló sémán működik, hogy az ember felveszi a tantárgyakat, és akkor bejár az órákra, aztán vizsgák vannak, úgyhogy ebben szempontból nem. Ami meglepett, hogy náluk nincsen ilyen elektronikus tantárgyfelvételi rendszer, mint mondjuk nálunk a Neptun, hanem egy jó vaskos könyvből kell kikeresgetni, és papír alapon leírni, hogy mikor milyen órát akarsz felvenni, és ezzel bebattyogni a T-óra. És ha le akarsz adni egy tárgyat, akkor szintén bebattyogsz, és akkor csak egy vonalzóval így pop, kihúzzák. Úgyhogy az elképzelésünk, hogy mennyire modern Japán, vannak dolgok, amikben meg nagyon nem.
És Japánban melyik intézményben tanultál?
A Josei University-n tanultam, a Sakadoi Campuson. Ez Saitama prefektúrában van Tokiótól, nagyjából egy órányra voltunk. A Tokiói Campuson is volt hetente egy-két óránk, úgyhogy oda is így beingáztunk.
És így magyarként mennyire volt nehéz bekerülned erre a képzésre? Meg egyáltalán milyen szakot csináltál ott Japánban?
Húha, mi a? Most bajba vagyok, hogy mi a magyar neve a Gendai Seisakubűnek. A Contemporary Policy Studies angolul. De ugye magyarul ennek sose kaptuk meg a megfelelőjét, de vagy ilyen jelenkori politika, vagy valami ilyesmi. Ugye ez mivel a itthoni egyetemen keresztül volt, ezért nem tudom meg, hogy nehéz volt. Mondom, én az elejétől kezdve nagyon stréberbe toltam, úgyhogy nálam az összes tanár tudta, hogy én erre nagyon-nagyon hajtok. Úgy nálunk ez ilyen két fordulós volt. Volt egy hazai belső forduló, és akkor oda kellett motivációs levelet, meg ilyesmiket beadni, és akkor az egyetemi körön, aki tovább jutott, az ők jelentkezését továbbították a kinti egyetemre, és akkor a végső befutókat már a kinti egyetem választotta ki.
És hogy teltek így a hétköznapjaid az egyetemen?
Az nagyon hasonló, mint itthon, bejártunk az órákra, aztán amikor volt szabad időnk, akkor sokszor bementünk ugye Tokióba, úgyhogy kicsit azért szerettük volna felfedezni jobban a Japánt, úgyhogy amikor voltak szünetek, akkor meg utazgattunk az ösztöndíjból, amit kaptunk, igyekeztünk mindig spórolni, hogy legyen pénzünk utazni, és felfedezni Japán egyéb tájait is. De a hétköznapok ugyanolyanok voltak, mint itthon.
Milyen volt a lakhatás? Hol laktatok, amíg kint voltatok tanulni?
Biztosított számunkra a kollégiumot az egyetem. Ott volt gyalog 5 percre a kampusztól, úgyhogy ebből a szempontból nagyon jó sorunk volt, mert egy nagyon szép kollégiumi elhelyezést kaptunk. Mindenkinek saját szobája volt, és akkor ugye konyha, fürdő, ezek voltak a közösek, és ez hozzájárt az ösztöndíjhoz, tehát hogy ehhez nem kellett fizetni.
Hogy érezted? Hogyan viszonyultak hozzád a japánok, így, hogy te külföldiként voltál ott kint?
A japánok egy nagyon-nagyon udvarias népség, úgyhogy alapvetően mindenkihez kedvesen állnak hozzá, még hogyha valójában ellenérzésük is van veled szemben, tehát nem fogják kimutatni. Ezért is van ez az általános vélekedés, ugye, hogyha valaki járt Japánban, hogy hú, ott mindenki milyen kedves, hogy ez egy ilyen kifelé mutatott kép, ezt így belenevelik őket, hogy muszáj ezt mutatni kifelé, tehát ez nem mindig őszinte kedvesség, de emiatt viszont nem lehet nagyon érezni, hogy kinéznének, vagy ilyesmi, úgyhogy nem éreztetik veled. Lehet, hogy a hátad mögött összes rúgnak, de face-to-face nem éreztetik. Én legalábbis nem tapasztaltam.
Mennyire drága az élet Japánban?
Hát, ha japán fizetésed van, akkor azért én nem gondolom, hogy nehéz a megélhetés. Nekem azért nem volt kiemelkedően magas a fizetésem, és így is azért ugye a hétköznapi dolgokon túl ki tudtuk fizetni, hogy néha elutaztunk ide-oda, megnéztünk dolgokat, úgyhogy szerintem nem vészes kint a megélhetés. Főleg, hogy az ember ugye tudja, hogy hol érdemes mondjuk enni, vásárolni, akkor egész jól ki lehet jönni.
Számodra mennyire volt nehéz alkalmazkodni ezekhez a kulturális különbségekhez?
A munka világán kívüli kulturális különbségekhez én nagyon könnyen tudtam alkalmazkodni. Szerintem nagyon sok olyan dolog van, ami így a kényelmet szolgálja, meg neked is jól esik. Tehát például, hogy minden tiszta, és ugye erre te is ugye odafigyelsz, ez szerintem alapvető normának kéne lennie, de hát például ugye itthon annyira nem, de ott, mivel mindenki így csinálja, így végre ilyen felüdülés, hogy oké, ebbe ugye te is ott is ezt, mert mondjuk én itthon se dobálom el a szemetet, de ott olyan jó, hogy mindenki így. Úgyhogy ezekhez azért könnyű úgymond alkalmazkodni, igazából a munkavilága, ami szerintem inkább kihívás. Tehát az, hogy ne ordibáljak a metrón, az mondjuk itthon is evidens. Tehát, hogy ezekhez nem volt nehéz alkalmazkodni az ilyen szabályokhoz. A munka. Ott azért vannak néha nagyon szélsőséges elvárások, az tud kihívást okozni, legalábbis nekem.
És ha már ugye munkánál tartunk, te ugye Tokióban is a Disneylandben dolgoztál, ott hogyan adódott ez a lehetőség, hogy oda kerültél?
Ugye én legelőször a Working Holiday elnevezésű vízumtípussal voltam kint, ez egy éves éves munkavállalásra jogosít fel, és amikor annak a vége közeledett, azt én még szerettem volna kint maradni. Viszont ezt a vízumtípust egy országba csak egyszer lehet megigényelni, szóval arra nincs lehetőség, hogy az ember még maradna, és akkor újból megigényli, vagy netán meghosszabbítja. És akkor így kezdtem el keresgélni a lehetőségeim között, és egy nagyon kedves kommentelőnk a YouTube-on, egy magyar srác írta, hogy ő a Disneylandbe dolgozik, és akkor ez így eszembe jutott, hogy nem is lenne olyan rossz a Disneyben dolgozni, és akkor én írtam neki, hogy nem tudja-e, hogy esetleg van-e valami nyitott pozíció, ahova tudnék jelentkezni, és akkor mondta, hogy pillanatnyilag nem tud, de megkérdezi nekem, és akkor utána írt is, hogy pont keresnek most embereket, úgyhogy megadta az elérhetőséget, hol tudok jelentkezni, és akkor utána ugyanúgy zajlott minden, mint itthon, hogy interjúra elmentem, az sikeres volt, és akkor lehetett menni és húzni az igát.
Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána folytatjuk a beszélgetést a Károli Gáspár Református Egyetem egykori hallgatójával, Bercsényi Kaorinnal, akivel Japánról beszélgetünk, az interjút az egyik tanítványom Balla Nadin készítette. Tehát most hírek következnek, maradjanak az Európa Rádióval.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Meg fogják találni azt a kompromisszumos megoldást, amely az MTA-nak és a tudományos élet minden szereplőjének kedvező, jelentette ki Magyar Péter leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémián. Magyar Péter azt követően nyilatkozott a sajtónak, hogy beszédet mondott a Magyar Tudományos Akadémia tisztújító közgyűlésén, ahol köszöntőjében az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte. A kutatóhálózat jövőjéről szólva elmondta, informális egyeztetések már történtek a tudományos élet képviselőivel, a kutatóintézetekkel és az MTA-val is, és vannak megoldási javaslataik. A tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források jelentős emelését, valamint a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket és lakhatási támogatásokat. Magyar Péter megismételte, céljuk, hogy Magyarországra egy évtized múlva ne összeszerelő üzemként, hanem az újítások és találmányok országaként tekintsenek. Kitért arra is, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. Reményét fejezte ki, hogy az Erasmus program, hanem is teljesen, de bizonyos mértékben már a szeptemberben kezdődő új tanévben is elérhető lesz. Elmondta, hogy mivel a jelentkezési határidők már lejártak, pótfelvételivel, különleges eljárásokkal nyitnák meg a jelentkezést a felsőoktatási hallgatók számára. Az idei első negyedévben 10,4%-ról 13,2%-ra nőtt a CSOK plusz aránya a lakáshitelekben, közölte a Duna House. Az emelkedés országos folyamat a keleti országrészben a 16%-ot közelíti, az összforgalom ugyanakkor nem változott lényegesen. A lakásvásárlási adatok alapján a Duna House idén is körülbelül ugyanannyi adásvételt valószínűsít, mint tavaly, amikor a tranzakciók száma az ingatlan közvetítő becslése alapján elérte a 129 ezret. Hozzátették ugyanakkor, hogy a lakáspiac visszafogottabb, kiegyensúlyozottabb szakaszba lépett, a vásárlói magatartás az árérzékenység irányába mozdult el, az első lakásukat kereső vevők aránya emelkedik. A közlemény szerint a hitelezés sem vesztett a lendületéből, a támogatott konstrukciók kereslete fennmaradt. A finanszírozási döntésekben meghatározó az államilag támogatott konstrukciók szerepe. A kamatkörnyezet enyhülése nagyobb teret engedhet a piaci hiteleknek, így olyan vásárlói rétegek is megjelenhetnek az ingatlan piacon, akik nem jogosultak otthonstart programra vagy CSOK pluszra. A Richter skála szerinti 4,1 erősségű földrengést mértek kedden hajnalban Kelet-Horvátországban, Eszéktől mintegy 30 kilométerre, észak-északkeletre, a Kopácsi rét térségében, közölte a horvát szeizmológiai szolgálat. A rengést 2 óra 35 perckor rögzítették a szeizmográfok, epicentruma a Kopácsi rét területén volt, hipocentruma, vagyis a földmozgás kiindulási pontja mintegy 13 kilométeres mélységben helyezkedett el. Az epicentrumhoz legközelebb eső nagyobb települések Vörösmart és Kiskőszeg voltak. A földmozgást Kelet-Horvátország szélesebb térségében, valamint Magyarországon és Szerbiában is érezni lehetett. Az epicentrum mintegy 61 kilométerre kelet-délkeletre volt Pécstől, és 17 kilométerre nyugat-délnyugatra a szerbiai Zombortól. Károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés. Az Emirates júniustól ismét naponta közlekedik Budapest és Dubaj között. A légitársaság működése közel jár ahhoz, hogy visszatérjen a normális üzletmenetre, globális hálózatának 96%-a már helyreállt, közölte a légitársaság. Az Emirates jelenlegi heti 4 járat a Budapest és Dubaj között, 5-re bővül május 18-ától, majd heti 6 járat üzemmel május 22-e és 31-e között, júniustól pedig már újból naponta jár majd. A tájékoztatás szerint az elmúlt hetekben a légitársaság fokozatosan újraindította járatait az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az öbölmenti térségben, valamint a Távol-Keleten és Ausztráliában. Az Emirates jelenleg 72 ország, 137 úti céljára közlekedik hetente, több mint 1300 járattal, ami a fennakadások előtti kapacitás 76%-ának felel meg. A légitársaság az iráni konfliktus miatt csökkentett menetrend időszakában március 1-e és április 30-a között is 4,7 millió utast szállított, ami jól mutatja az utazás iránti tartós keresletet, valamint a légitársaság iránti bizalmat. A fejlesztések a fennakadások idején sem álltak le.
Az időjárásról.
Csak kevés fátyolfelhő lesz az égen, ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, sőt néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű, de az északi völgyekben kicsit hűvösebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Látni kell, de most nem látom még, mi nemrég hullott szét, egy régi kép és egy képkeret, ami nincs már, nem is lehet. Hol vagy és melyik úton jársz, gondolsz-e rám, egy kicsit vársz, nem vagyok mindig olyan jó gyerek, te annak láttál jó neked. Ha újra dönthetnék, vajon újra így tennék? Így van ez csak a múlté már, az emlékünk így messze száll. Múltunk foszlik szerte szét, ott őrzöm bent az énekét, hogy mi voltunk és a csillagos ég volt, és oly sok minden mi tudjuk szép volt. Ott maradt benn a szívünkben, az enyémben és a tiédben. Hányszor voltam lent, majd egy kicsit fent, de alig bent, kereskélve egy új utat, vajon hová visz és majd, hogy mit mutat. Vagy bennem, ha kék az ég, vagy széllel szemben, állok csak úgy némán, előtted kicsit bénán. Így van ez csak a múlté már, az emlékünk így messze száll. Múltunk foszlik szerte szét, ott őrzöm bent az énekét, hogy mi volt. Csak a múlté már, az emlékünk így messze száll. Múltunk foszlik szerte szét, ott őrzöm bent az énekét.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Japánról. Vendégünk Bercsényi Kaorin, aki több mint egy évet élt Japánban, és az emlékeiről rendszeresen oszt meg videókat a YouTube csatornáján. Az interjút az egyik tanítványom, Balla Nadine, szegedi kommunikációszakos egyetemista készítette.
Végül akkor milyen pozícióra vettek ott fel?
A hivatalos megnevezésem az ACM volt. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy az üzletet így felügyeltem, hogy minden rendben legyen, segítettem a látogatóknak, odafigyeltem, hogy mindig legyen készlet, aminek kell. A japán munkatársak is hozzám jöttek gyakorlatilag, ha segítségre volt szükségük. Úgyhogy ez egy ilyen kis mini, hát a boltvezető túlzás, de hasonló. Valamint lézerrel gravíroztam 2-3D-s képeket üvegbe. A homópintyőket kastélyában ott kézzel is gravíroztam üvegtárgyakban, a Disney Sea-ben pedig sziluettet vágtam, úgyhogy elég sok mindent csináltam, összetett volt a munkám, de én ezt élveztem, hogy ugyettől nem volt monoton, hanem mindenféle dolog, meg itt tök sok új dolgot megtanultam, amit előtte nem tudtam.
A munkás során adódott olyan helyzet, ahol a nyelvi nehézségek miatt történt akár félreértés, vagy valami viccesebb dolog?
Igen, ilyen volt. A japánokról tudni kell, hogy imádják az angol nyelvet átültetni az ő nyelvükbe, ugye ez a Japanglish. Viszont hát nem mindig tudják, hogy mi az eredeti jelentés, úgyhogy kreálnak olyan szavakat, amik nem léteznek, vagy rosszul használnak kifejezéseket. Ilyen például ugye a salaryman, amit mindenkire használnak, aki ilyen irodában dolgozik, és öltönyös nyakkendős, tehát a fizetésemberkéket ők létrehozták. A másik kedvencem, ami ugye Disneylandben megtörtént, hogy volt egy falunk, ami teli volt fülbevalókkal, és láttam, hogy nagyon tanulmányozzák a kedves vendégek, de nem láttam, hogy elakadás van, úgyhogy oda mentem segíteni, hogy mi a probléma, és akkor közöltek velem, hogy ők szeretnének ugye fülbevalót vásárolni, earringüt. És én nem értettem, hogy hát ez egy egész fal, negyed órája nézik, hát mondom, ez itt mindaz. Akkor közöltek velem, hogy ezek nem earringük, ezek piaszük. Tessék, hogy lenne piercing? Hát se nyál piercinget nem, ha köldök, hol van itt piercing, ez mind fülbevaló. És így hát én nem jutottunk dűlőre, úgyhogy oda hívtam egy japán staffot, hogy segítsenek. És akkor miután megoldódott a helyzet, utána oda mentem ehhez a staffhoz, és megkérdeztem, hogy hát most nem értem a helyzetet. Earringüt kerestek, ezek itt earringük, és akkor is mondja, de hogy is, hát ezek piaszük. Mondom, álljuk meg egy menetre, én most itt nem értem, a füledbe rakod, vagy nem a füledbe rakod? Hát a füledbe, hát akkor mondom, az izé, earringű. Hát nem, mert hogy ez piaszű, mert hogy ehhez kell look, hogy legyen a füledbe. És így mondom, tehát ők mindent, amihez look kell, azt piaszűnek hívnak, mint piercing, és ez a earring, ez gyakorlatilag olyan, mint a nagyanyáink korában voltak ezek a klipszek, ezek a rácsap tintod a füledre. Na, ez náluk a earring. Úgyhogy igen, rá lehet futni ilyen nyelvi különbözőségekre.
Esetleg volt még másik ilyen eset is?
Ahol így beszéltünk egymás mellett. Fú, hát nagyon úgy másik. Egy ideig például, amikor azt mondták, hogy a styruga i, tehát hogy jó a styru, hogy stílus. És akkor mindig azt hittem, hogy az öltözködési stílusomat dicsérgetik meg, és egy idő után leesett, hogy az alakodra gondolnak. Tehát, hogy ott nem a ruha, ami rajtad van, hanem te magad, a te sztájlod a jó. Úgyhogy ez is egy érdekes felismerés volt.
Az első munkanapod, emlékszel, hogy hogyan zajlott?
Hát igen, ott nagyon izgultam. Hát ott igazából ugye még úgy nem dobtak bele rögtön a dolgok sűrűjébe, hanem körbevezettek ugye az egész Disneylandbe, hogy mi hol van, merre található, ilyen ugye szabályokat elmagyaráztak, ami mondjuk lehet, hogy evidens lenne, hogy mondjuk, ha van egy vasajtó, ami nem látsz át, akkor nem zúzod be a orrát annak, aki a túloldalon van, hanem kopogtatsz, mielőtt ezt kinyitod. Úgyhogy ilyen evidens szabályokat ismertettek, meg ugye elkezdték a munkakörömet is megismertetni velem, hogy mi lesz a dolgom. Kaptam magam mellé egy szempájt, aki már ugye ott volt régebb óta, és akkor ugye elkezdett megtanítgatni így a gravírozásra is ilyenek. Úgyhogy jó hangulatban telt egyébként nagyon az első nap. Én nagyon izgatott voltam, mert ez azért a Disney gyerekkorom óta én imádom, úgyhogy igen, nagyon mesés volt.
Akkor tényleg használják az ilyen szempály meg ilyesmi szavakat a hétköznapi életben is úgy, mint ahogy az animékben látják a nézők?
Igen, abszolút ezek. Ugye nagyon-nagyon fontos Japánban a rang besorolás, hogy ki hol áll a ranglétrán, és ugye ezekkel a megszólításokkal ki is tudják fejezni, meg megadni a tiszteletet. Úgyhogy alapvetően igen, ezeket használják.
És a mindennapi életben, a munkádban mi volt a legnagyobb nehézség?
Hát nálam az, hogy el kellett nyomni a saját személyiségemet. Az hogy nem lehetsz önmagad. Én azt hittem, hogy ez sokkal könnyebb lesz, mert úgy voltam, hogy jó, elmegyek a munkába, és akkor ledolgozom a kis munkaidőmet, és akkor utána meg az lehetsz, aki csak akarsz. De amikor fáradt vagy, akkor már nem mindig van energiát, hogy akkor most még plusz energiákat fektessek dolgokba. És akkor így tök érdekes, így visszanézve a videókat, meg a képeket is így látom, ahogy így egyre elkezdtem le egyszerűsödni, így most így öltözködésileg, vagy ilyesmi. És számomra ez mindig egy nagyon fontos önkifejezési eszköz volt, és akkor ott látom, ahogy már elrejtem magamat a bőpulcsikba, meg ilyenek, szóval így lelkileg éreztem, hogy kezdek így bele kicsit elfáradni, meg elveszíteni a magamat, úgyhogy ez a része volt nekem nehéz.
Ott miért nem lehettél önmagad? Tehát a japánoknál van egy ilyen szabályrendszer, ami ezt kizárja?
Igen, egyébként. Ugye náluk van is ez a közmondás, hogy a kiálló szöget be kell verni, tehát hogy mindenkinek egy formának kell lenni. És nagyon-nagyon próbálnak ugye ők homogén társadalomként megmaradni. Ez nem csak a viselkedési normákban, de a külső jegyekben is megmutatkozik. Hát nem vetlenül, hogy ugye mindenhol egyenruhában vannak, és nagyon-nagyon megszabják, hogy nézhet ki. Hát nagyon szigorú szabályunk voltak a Disneylandben is. Úgyhogy például ugye ez a gyarú stílus, amit én képviselek, ez is gyakorlatilag egy ilyen lázadás volt ezek a konvenciók ellen. Úgyhogy azért ők se feltétlenül boldogok ebben a rendszerben, de nehéz kitörni, mert ugye viszont beléjük nevelik kiskoruktól kezdve, hogy tényleg asszimilálódni kell, és olyannak kell lenni, mint mindenki más.
Az animék hatottak rád úgy, hogy elindultál ez a fajta öltözködési stílus mellé?
Egyébként egy-két animébe tényleg felbukkannak gyaruk, de alapvetően nem. Az egyik barátnőm, aki szintén így a japán meg az animék világában így nagyon elmerült, ő találkozott ezzel a stílus irányzattal, és akkor nekem nagyon megtetszett, és akkor mi egy időben nagyon éltük ezt a gyarú stílust, meg voltunk egyszer-ketten kint egy hónapot, és ott nagyon vibe-oltunk. Azt nagyon-nagyon szerettük, így ebbe a gyarúskodásba, meg én itthon az egyetemet is végig, így csináltam végig, úgyhogy én nagyon-nagyon benne voltam, és ami érdekes volt, hogy azt hittem, hogy ha kimegyek Japánba, hát ott meg végképp majd ez el fog szabadulni, de pont amiatt, hogy ott ennyire beszűkítik a lehetőségeidet, hogy nem lehet, ez se lehet, az se lehet, amaz se lehet, emiatt pont ennek a divatnak a hazájában veszítettem el gyakorlatilag ezt a stílust, úgyhogy miután hazaköltöztem, sikerült végre újra visszatalálnom hozzá.
Ugye többször voltál kint Japánban, akár ha az iskolai részt nézzük, akár a munkát. Volt valami viccesebb történet, amit így szívesen elmesélnél?
Viccesebb? Hát igazából nagyon sok vicces történetem van. Most hirtelen egyet kiemelni, az nem könnyű feladat. Hát például az tök vicces volt, amikor egyszer Instagramon megkeresett egy lány, hogy smink modell kellene neki, de hogy ilyen extra rém volt, ilyen unicorn-szerű figyfenének lettem kikenve, és a barátnőm is jött velem, és utána pont mentünk bulizni, és akkor mondtam neki, hogy ne mossuk már le ezt a sminket, menjünk már így bulizni, és az például nagyon vicces volt, hogy a japánok erre úgy reagáltak, tehát hogy tetszett nekik, de például a metró, hogy utaztunk, ezzel nem vesznek róla tudomást, hogy mintha tök normálisan néznél ki, és ez például rettenetesen vicces volt, vagy ami így számomra a vicces történet volt, hogy Tokióban van a Yamanote vonal, és ez egy olyan metróvonal, ami körbe-körbe megy, tehát hogy nincs gyakorlatilag végállomás, és hát nem tudom, elmentünk iszogatni, és hát ilyen hajnali órában, amikor mentem hazafelé, felültem erre a remek vonalra, és hát elaludtam, úgyhogy körbe-körbe mentem egy darabig, és mindig felébredtem, hogy jó, két megálló múlva le kell szállni, akkor addig még pihenek egy kicsit, és nem sikerült, úgyhogy oda-vissza vonatozgattam. Ez is vicces volt, de jobban jártam, mint a haverom, akit a két órára Tokióból kivitt a vonat, úgyhogy ez legalább csak körbe-körbe ment.
Van olyan, ami a japánoknál teljesen természetes, de itt mondjuk Magyarországon esetleg furcsa?
Igen, például a szipogás. Náluk az teljesen normális dolog, hogy az agyadig felszippantod az orrodban leledző képződményt. Ugye itthon ez nagyon gusztustalannak minősül, és rögtön 10 dobálnak meg papírzsebkendővel, viszont kint pont fordítva van, ott az orrfújás számít nagyon udvariatlanságnak és undormányosságnak, és ez az érdekes, hogy nagyon rá lehet szokni erre a szipogásra, miután hazaköltöztem, itthon is rendszeresen ugye cipogtam, és anyukám mindig rám szólt, hogy ez baromi gyorsan fejezzem be, de nekem fel se tűnt. Úgyhogy igen, ez például egy olyan dolog, ami igen, szerintem ide sorolható.
De ettől függetlenül érződik az a japánoknál az udvariasság, amit mi magyarok kialakítunk róluk?
Abszolút. Igen. Hát ez is ugye a neveltetésből adódik, hogy egészen kiskoruktól kezdve így vannak nevelve, hogy udvariasnak kell lenni, valamint a munkájuk része is. Tehát, hogy például a Disneylandben többen is voltunk külföldiek, és egyszer jött egy leszidós e-mail, hogy nem mosolygunk megfelelően. Úgyhogy ez nagyon szigorúan veszik, hogy ezt tényleg ezt az udvariasságot, ezt magas fokon üzzék. Úgyhogy nem biztos, hogy mindig tényleg ez egy szívből jövő kedvesség, de megköveteli a neveltetésük és a kultúrájuk. Úgyhogy alapvetően tényleg kedvesek mindig.
Amilyen elképzelésed volt Japánról azelőtt, hogy kiutaztál, az úgy nagyjából meg is maradt, vagy van valami, amit úgy éreztél, hogy más?
Hát azért ugye most már látom a negatív oldalát is. Többek között például azt, hogy tényleg én azt hittem, hogy ők ez egy őszinte kedvesség, és ugye ott jöttem rá, hogy nem. Úgyhogy az ilyen felismerések azért voltak, de én ezt azért nem bánom, mert így is nagyon-nagyon szeretem Japánt, viszont úgy gondolom, hogy így nem egy elképzelt világ az, amit szeretek, hanem őszintén szeretem a hibáival és a jó tulajdonságaival együtt is.
Még ki szeretnél menni Japánba?
Nagyon, igen. Dolgozni már nem szeretnék kint, úgyhogy a munkavállalás részét azt én köszönöm, az pont megvolt, pipa. Azt még egyszer nem, de turistaként rengeteget szeretnék még kimenni, mert egyébként nagyon-nagyon hiányzik, én nagyon szeretem a gasztronómiájukat, az építészetüket, az egész városképet, a hangulatot, a tájakat, és nagyon sok minden van még, amit még nem volt alkalmam felfedezni, úgyhogy nagyon szeretnék visszamenni. Most az egyik legnagyobb álmom, hogy hát én nyáron a Spanyolországban lévő El Camino-n végig sétáltam, és Japánban is van egy El Camino, és hát az egészet nem szeretném végig csinálni, de van egy szakasza, amit nagyon szeretnék, a Kumano-kodó szakaszt végig csinálni, úgyhogy ez a tervben van. Valamint Okinawa-ra nagyon szeretnék visszamenni, mert az nagyon-nagyon tetszett, de nem töltöttem ott annyi időt, mint szerettem volna, úgyhogy tervben van egy következő utazás.
A dolgozás és a tanulás mellett mennyire volt időd arra, hogy így körbejárd Japánt és megnézd a különlegesebb helyeket?
Az iskola mellett több lehetőségem nyílt erre, mert ott ugye azért voltak az iskolai szünetek, amit ki tudtunk használni, viszont a munka mellett kevésbé. Évi 10 szabadnapunk volt, amiből, ha mondjuk valaki beteg, az is levonódik, úgyhogy ott sokkal korlátozottabb idő állt rendelkezésünkre, hogy tudjunk utazni sajnos.
Miket tudtál megnézni, amik emlékezetesebbek voltak?
Hát Japánon belül azért az ilyen kötelező látnivalókat ugye kipipáltam, mint Osaka, Kyoto, Nara, de volt, hogy például megmásztuk a Fuji-t, az hatalmas élmény volt onnan nézni a napfelkeltét, akkor ugye Tokió környékén is vannak nagyon szép helyek, mint Nikkó, Enoshima, úgyhogy természetesen ezek sem maradtak ki. A legész, aki pont ahol eljutottam, az Aomori, úgyhogy ott a Fűszigetet már nem hagytam el, Hokkaidóra nem tudtam átmenni, ugye a legdélebbi, meg Okinawa, de még nagyon sok hely van, amit szeretnék felfedezni. Például még Hiroshima-ban nem voltam, és az is fent van a listámon, hogy mindenképpen szeretném meglátogatni.
Hogyan indult, hogy YouTube-ra és TikTokra is tegyél ki videókat így Japán témában?
A legjobb barátnőmmel mentünk ki együtt Japánba, és mi úgy ismerkedtünk meg, hogy itthon az egyetemen szobatársak voltunk, és szerintem az elején egyikünk se gondolta komolyan, hogy mi tényleg kimegyünk az egyetem után Japánba, de egy idő után úgy voltunk vele, hogy mindig csak beszélünk róla, meg viccelődünk, hogy milyen jó lenne, és akkor, hogy tehát akkor miért is ne válthatnánk valóra ezt az álmunkat, és igazából ilyen közös ötlet volt, hogy akkor az élményeinket örökítsük meg a YouTube-ra is ilyen videós formátumban, úgyhogy így közösen kezdtük el dokumentálni a kis csatornánkat, vagy életünket, ugye a csatornánkon, és csináltunk Instagramot is neki, és a TikTokot azt már itthonról kezdtem el, úgyhogy én nagyon-nagyon élvezem ezt a videózást, ezt a tartalomgyártást, viszont a YouTube-om az japán és utazás tematikájú, és ugye nem mindig van videó, amit oda fel tudnék rakni, hiszen most nem élek Japánban, ha meg éppen nem utaztam, akkor nincsen, és ezért szerettem volna egy másik platformot, ahol viszont a hétköznapokban is tudok videót gyártani, és ugye Japánról tényleg rengeteg mesélnivaló van, és amikor van időm, akkor otthon csak leülök, bekapcsolom a kamerát, és akkor elmesélek valami történetet Japánból, úgyhogy igazából így a magam szórakoztatására is csinálom ezt, mert a videókat is, az lehet furán hangzik, de néha visszanézem a saját videóinkat, mert egyfajta ez ilyen emlékmentés, és nagyon jó nosztalgiázni rajta, úgyhogy már csak azért sem szeretném abba hagyni később sem a videózást, amikor utazunk, mert saját magam számára is nagyon jó visszanézni ezeket később.
Azoknak, akik még ezután szeretnének kimenni Japánba, akár tanulni vagy dolgozni, mit javasolnál nekik?
Mindenképpen próbáljanak ilyen szemellenző nélkül, tehát, hogy ne beleélni magukat, hogy egy az egybe azt fogják kapni, amit ők elválnak Japántól, amiket így az animék meg sorozatok világán keresztül nyilván az emberben elvárások születnek, de ezeket próbálják elengedni, és megismerni, hogy milyen az igazi Japán, és megpróbálni megszeretni azokkal együtt is. Szerintem, ha felkészülten megyünk ki, akkor sokkal kevésbé tud csalódás élni. Mielőtt kimentem, nekem is nagyon sokan mondták, hogy de nem olyan lesz, és akkor mindig legyintettem, hogy ó, majd én azt tudom, és végül azoknak volt igazuk, akik óva intettek, úgyhogy hát az ember mindig a saját kárán tanul. Valóban nem csak arról szól Japán, hogy ülünk a cseresznye virágzás alatt, matcsát iszunk, mocsit tömünk a szánkba, és mangát olvasunk, és csodáljuk a félisteneket, akik vonulnak. Hát azért kint élni nem erről szól, és mindenképpen szerintem érdemes egy kicsit földhöz ragadtabban hozzáállni a dolgokhoz. Nem egy anime világba fogunk kimenni. Úgyhogy megtanuljatok japánul, mert az nagyon sokat segít abba is, hogy megértsétek, hogy mi történik körülöttetek, tehát hogy magát az országot és az embereket is jobban meg tudjátok ismerni. A nyelvismerete ez nagyon sokat hozzá tud tenni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bercsényi Kaorint hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
most, hogy a dalnak vége van, emlékezz nekem mindig, mindig igazam, mindig igazam van.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket!